Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán Máté evangéliuma 27. fejezetéből egy biblia versről szeretném, ha közösen gondolkodnánk, egy olyan biblia versről, amit ha sűrűbben nem is olvasunk el, de egy negyed évben egyszer biztos, hogy közösen elolvasunk, az úrvacsora szereztetési igéi közül egy igéről szeretnék szólni a mai alkalommal. És ez nem más, mint Máté evangéliuma 26. fejezetének a 29. verse. Így hangzik az ige. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Minden negyed évben legalább egyszer halljuk ezt az igét. Nyilván otthon is többször olvassuk. És hadd mondjam, nyilván mindannyiunknak vannak igék, amik a sok-sok ige között még inkább közel áll a szívünkhöz. És ez az egyik olyan ige, ami nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Olyan sok és olyan mély mondani valója van ennek az egy biblia versnek, Jézusnak, ennek az egy kijelentésének. Mit mond Jézus? Mondom néktek, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Hatalmas, mély ige ez Jézustól, hatalmas ígéret, bátorítás. Nézzük meg ezt az ígéretet közelebbről. Mindenek előtt, és ne haragudjatok, kérdezni szeretném. Azért szeretném kérdezni, mert próbáljátok meg magatokban megfogalmazni, ha valaki ki akarja mondani, mondjátok ki nyugodtan, de szerintetek ebben a mondatban Jézus részéről mi van benne? Szerintetek mit fejez ez ki? Mit fejez ki, amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnék ebből? Ugye mikor mondja ezt Jézus? Ugye egyértelmű, hogy az utolsó vacsorán néhány órával kereszt halála előtt. Mit fejez ki Jézus részéről ez a mondat? Amikor azt mondja, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből, hanem majd együtt iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Mit fejez ez ki? Ugye minden, amit mondunk, valami érzést fejez ki. Kifejezi azt, ami a szívünkben van. Nagyon sokszor egy-egy mondat nem is a szavakból áll bizonyos értelemben, hanem amögött, amiből az fakad, amit az ki akar fejezni, az egy mondat. Mit akar Jézus részéről ezt kifejezni? Én úgy fogalmaznám meg, hogy egy mérhetetlen, nyugodtan kimondhatjuk, sóvárgó vágyódást az övéi után. Egy olyan vágyódást Jézus részéről, hogy ő most elmegy, itt hagyja az övéit, és hadd mondjuk ki, fájó szívvel hagyta itt az övéit, tudva, hogy ő elmegy a mennybe, de az övéinek itt kell tovább küszködni ezen a földön. Csak hadd említsem meg, vajon miért volt olyan diszkrét Jézus mennybe való távozása? Vajon miért nem láttak a tanítványok többet belőle, csak azt, hogy Jézus egyszer csak elfogja a felhő? Jézus nem akarta, hogy a tanítványai lássák azt, hogy őt fogadják a mennybe, azt a dicsőséget, mert tudta, hogy nekik itt kell maradni, nekik még küzdeni kell, a nagy öröm még hátra van, amikor együtt örülhetnek, de ők még itt vannak a küzdelem javában. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnek ezt a termését, majd csak együtt, amikor majd együtt leszek veletek, akkor ezt kifejezi azt, hogy Jézus mérhetetlen vágyódással vágyódik az újbóli találkozásra. És tudom, hogy furcsa, amit mondok, de értsük jól, Jézusnak nem jó egyedül nélkülünk a mennyben. Persze nem egyedül van, értitek, de nem jó neki úgy nélkülünk a mennyben. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Mi úgy képzeljük, hogy ő hát ott valahol hozzáférhetetlen dicsőségben, ott minden szép és jó, hát csak mi küszködünk itt ebben az életben. De hadd mondjam, ő többet szenved a mi hiányunktól, mint mi az ő hiányától. És amikor azt mondja, hogy nem iszom, majd együtt iszom veletek, hadd mondjam, a mennyben is van szőlő. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen, de valami csodálatos lehet. De azt mondja, hogy nem, ezt majd együtt fogom inni veletek, amikor célba érkeztek, amikor magamhoz vehetlek titeket. Majd együtt fogom inni azt veletek. Ezt valami olyasmihez tudom hasonlítani. és nagyon gyenge hasonlat, és eleve bocsássatok meg a hasonlatért, nagyon gyenge hasonlat, de azt képzeljük el, hogy mondjuk a földi életben emberek, valakik nagyon szeretik egymást, és mondjuk van valami, amit együtt csinálnak, mondjuk elmennek a szigetre rendszeresen, és meghitt pillanatok sétálnak, beszélgetnek, egy meghitt szeretett közösség. És az egyiknek el kell menni, el kell utazni hosszabb időre. És mit mond a másik? Én egyedül oda nem megyek ki. Majd, ha te visszajössz, és együtt leszünk, akkor újra kimegyünk oda. Mit fejez ki? Azt a lemondani nem akaró, visszaváró szeretetet. Igen, ebben a mondatban ez van benne Jézus részéről, többek között nyilván még sokkal mélyebb mondani valója is van, de ami a leginkább átsüt ezeken a szavakon, én úgy érzem, hogy ez. És hadd kérdezzem meg a másik oldalt, mert amikor valaki kimond egy mondatot, valaki mond a másiknak valamit, akkor a beszélő részéről is valamit tükröz, amit mond, de valahogy hat arra, akinek mondja. Hogy hat ez mi reánk? Jézusnak ez a kijelentése, amit mindannyiunknak mond, mindannyiunknak, személy szerint, hadd mondjam, ez ott a tanítványoknak szólt, de ez mindannyiunknak szól, Jézusnak ez az ígérete, bátorítása, vigasztalása. Ez mit mond számotokra? Hogy fogalmaznátok meg? Én nagyon sokat töprengtem már ezen, és én egy rövid mondatban, egy tő mondatban így tudom ezt megfogalmazni. Számomra ez azt jelenti, hogy engem hazavárnak. Engem hazavárnak. Nem tudom, számotokra ez a kifejezés, vagy ez a mondat mit jelent, hogy otthon? Mit jelent az számotokra, hogy valaki hazavár benneteket? Nem tudom, volt-e már olyan nap az életetekben, vagy volt olyan utazás, volt olyan hét, vagy de mondom, lehet csak egy nap is, amikor olyan nehezen zajlottak a dolgok, rengeteg megpróbáltatásért, az ember fáradt volt, végsőkig kifáradt, esetleg hideg is volt, éhesek is voltunk, minden, már minden rossz volt. De mi lebegett a szemünk előtt? Hogy nem sokára hazaérünk, és meleg van otthon, és várnak otthon szeretettel, esetleg meleg vacsorával, és meghitten otthon lehetünk, este otthon lehetünk végre. Számomra ezt jelenti Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket, folyamatosan vár bennünket, és ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, amikor megpróbáltatások, amikor nehézség ér bennünket ebben a földi életben, nem csak akkor, de akkor különösen, ott kell, hogy visszhangozzon állandóan a mi szívünkben. De mondom, a legnagyobb bajok, a legnagyobb megpróbáltatások sem szabad, hogy letörjenek bennünket, vagy elcsüggesztenek bennünket. Mert ott van Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket. Ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, a tanítványoknak Jézus ezen ígérete a legnagyobb vigasz és a legnagyobb remény volt. Szeretnék olvasni egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyv 302-303. Oldaláról, bocsánat, az oldalszám ugye az attól függ, hogy éppen melyik kiadásunk van meg, de ezt olvasom. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette, ez volt a boldog reménység. Figyeljük, olyan szép ez a megfogalmazás, figyeljük, öröm ugye és reménység költözött a szívükbe, de mit mond? Amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Voltatok már úgy ebben az életben, hogy valaminek örültetek, valami nagyon jó volt, vagy valami remény volt, de a sok megpróbáltatás szinte meg is fakította mindezeket az érzéseket. Mit olvasunk? A tanítványoknak a megpróbáltatások, a küzdelmek, a fájdalmak nem tudták megfakítani ezt a reményt, hogy Jézus visszajön értük, és együtt fogják a szőlőtőkének ezt a termését újból majd inni. De hadd kérdezzem meg, mikor fog ez megvalósulni? Beszél-e valamit erről a Biblia? Beszél-e arról, hogy mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Jelenések könyve 19. fejezetében, a 7-től 9-ig terjedő versekben találjuk ennek az idejét, alkalmát, amikor ez meg fog valósulni, amikor ez valóra fog válni, így olvassuk. Jelenések könyve 19. fejezet 7-től 9-ig terjedő versekben. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, és most először erről a versről szeretnék majd részletesebben szólni, utána az előző két versről, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Mikor fog ez megvalósulni? Mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Amikor visszajön az ő második eljövetelekor az övéiért, és mennybe viszi az övéit. Ott lesz egy vacsora. Ott lesz egy hatalmas vacsora. Mit mond a Biblia? Hogy hívjuk ezt a vacsorát? A bárány menyegzőjének vacsorája. És ott fog sor kerülni erre, amikor Jézus újonnan először a földi utolsó együtt töltött este után, először újból együtt fogja az övéivel a szőlőtőnek ezt a termését inni. Álljunk meg egy pillanatra, és beszéljünk egy néhány szó erejéig a menyegzőről. Menyegző, visszatérő kép ez a Szentírásban. Máté evangélium a 22. fejezetében is, amikor Jézus elmondja ugye ezt a példázatot ugye a király fiának a menyegzőjéről. Ugye visszatér sok esetben a Bibliában ez a példa, ez a hasonlat, ez a jelkép. És itt szeretnék azért egy kérdést föltenni, hogy ez a menyegző milyen, mikor és hol van ez a menyegző? Hol zajlik ez a menyegző? És erre nagyon szeretném, hogyha válaszolnánk, hol zajlik ez a menyegző? Hadd mondjam, ez a menyegző nem a mennyben zajlik. Ez a menyegző itt zajlik a földön. De mint ahogy minden menyegzőnek két része van, az egyik a szövetségkötés része, és a másik pedig az esküvőnek ugye az a része, amikor megünneplik ugye ezt az alkalmat, ugyanígy a jelkép tökéletesen elmondja ezt nekünk. A menyegző itt zajlik a földön, amikor a vőlegény és a menyasszony szövetséget köt egymással. Igen, amikor megtaláljuk Jézust, amikor elfogadjuk őt, amikor szövetséget kötünk vele, ez mind itt zajlik a földön. És ennek a menyegzőnek, ennek is lesz majd egy vacsorája, de az majd a mennyben lesz. És azt mondja az ige, Jelenések könyve, hogy boldog, aki hivatalos a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Erre a vacsorára azok lesznek hivatalosak, akik ezt a szövetséget megkötötték, és hűségben jártak az ő szövetséges társukkal. Ennek a megünneplése majd ott lesz a mennyben. Szeretnék olvasni egy igét Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, Lukács evangélium a 22. fejezetéből. Azt olvassuk, Jézus ezt mondja az övéinek, figyeljük meg, ez is milyen csodálatos ígéret, ugyanezt ígéri, csak más szavakkal. Azt mondja Jézus, Lukács evangélium a 22. fejezet, 29-30. vers, én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, és figyeljük, hogy egyetek és igyatok hol? Az én asztalomon és az én országomban. És üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. Mit mond Jézus? Adok néktek, amiképpen az én atyám adott nekem országot, és adom nektek, hogy üljetek az én asztalomnál. Igyatok és egyetek ugye az én asztalomról. Nem tudom, hogy számotokra mit jelent ez, hogy együtt ülni Jézussal, és együtt enni vele? Van-e valahol erre utaló kifejezés a Bibliában máshol is? Tudjuk mindannyian, Jelenések könyvében, a Laodíciai üzenetben. Mit mond Jézus? Én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Miért nem azt mondja, hogy akkor ott leszek vele? Vagy miért nem csak ennyit mond? Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Azért, mert ez egy annyira meghitt helyzetet fejez ki. Gondoljunk bele, milyen az esti vacsora. Ugye, éppen ezért milyen nehéz sokszor ugye az esti vacsoráról lemondani, mert amikor végre együtt van a család, és együtt vagyunk, és akkor közösen együtt étkezünk, annak egy olyan meghitt hangulata van, egy olyan meghitt kapcsolat, este van már, utána már nem megyünk sehova, együtt vagyunk otthon. És Jézus azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És hadd mondjam, akik megtanultak így Jézussal meghitten együtt vacsorálni, akik ilyen meghitt közösségben vannak Jézussal, azok számára lesz hazaérkezés a mennyben, és azok számára lesz majd áldott meghitt a mennyegzői vacsora. Jézussal együtt, most már nem csak lélekben együtt vacsorálni vele, hanem ott lenni vele, együtt ülni vele az ő asztalánál, együtt lenni Jézussal. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehet Jézussal együtt étkezni? Milyen lehet egy ilyen meghitt szituációban Jézussal a fizikai valóságban is együtt lenni? Az evangéliumok tartalmaznak ilyen történetet. Én egyről szeretnék szólni, megint az utolsó vacsorával kapcsolatban. Erről szeretnék olvasni egy részletet, hogy milyen is volt az, amikor Jézus együtt volt a tanítványaival és együtt étkezett. Egy mozzanatot szeretném, hogyha kiemelnénk ebből a történetből, és ez a történet János evangélium a 13. fejezetében, ugye a lábmosásról szóló fejezetben van, és ennek a történetnek egyetlen egy részletét szeretném megemlíteni, amit ritkán szoktunk említeni, és általában csak ugye Júdás árulása kapcsán szoktuk a történetnek ezt a részletét említeni. De most kérem, hogy amikor felolvassuk ezt a történetet, ne erre a részletre gondoljunk, hanem arra figyeljünk, hogy milyen lehetett az, amikor Jézus az övéivel, a tanítványaival együtt van egy ilyen étkezésen. Milyen apró mozzanatok azok, amik úgy elárulják, hogy mit is jelentett ez valójában. János evangélium a 13. fejezet 21. versében, 21-től 26-ig így olvasom. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, ugye amikor utalást tett arra, hogy el fogja őt valaki árulni, tehát a haláláról kezdett már csak utalásokat tenni, utána később kimondja részletesebben, de még itt az elején csak ennyit olvasuk, mikor ezeket mondja Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeret Jézus. Intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolván mondanéki, Uram, ki az? Felelte Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot adta Iskáriót és Júdásnak, a Simon fiának. Ebből a történet részletből mi az, ami úgy megérint bennünket? Gondoljunk bele abba, hogy Jézus ott van az övéivel ezen a vacsorán, és ugye mellette, közvetlenül mellette ott van János. És János mit csinál? Jézus keblére hajtja a fejét, és úgy ülnek ott. És egyszer csak ugye Jézus mond valamit, és Péter, aki távolabb ül, tehát nincs egész közelben Jézushoz, ugye nem érti, senki nem értette, hogy Jézus mire utal, vagy hogy kire utal, és nem tudom, el tudjuk-e képzelni a jelenetet, ezt csak odaint Jánosnak, aki ott van Jézus, mert hogy kérdezz meg, ki az. És miért tehette ezt meg János? Mert olyan meghitt közösségben volt Jézussal. Ott volt mellette, szeretett közösség volt, és bármit meg lehetett kérdezni. Ezt is, amit Jézus csak ilyen burkoltan mondott, meg lehetett kérdezni, és Jézus válaszol neki. Az, akinek adom a bemártott falatot. De mit fejez ki? Egy olyan bensőséges együttlétet, amikor mindenről lehet beszélni Jézussal, minden kérdést föl lehet tenni. Nincsenek meg nem válaszolt kérdések. És hadd mondjam, amikor a bárány mennyegzőjének a vacsoráján leszünk, ugyanezt fogjuk átélni. Ugyanezt fogjuk átélni a mennyben. Bármit megkérdezhetünk Jézustól. Nem lesz semmi, ami nyugtalanít bennünket, amit nem lehet megkérdezni, amit nem értünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni néhány idézetet az utolsó napok című eseményeiből, és figyeljük ezeket a valóban megindító eseményeket, részleteket, amelyeket itt olvasunk. Akkor, ugye amikor majd ott leszünk, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Hadd kérdezem, vágyódunk erre? Vágyódunk erre, hogy mindent megértsünk az életünk nyomorúságaiból, nehézségeiből. Azt mondja, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia. Amikor tényleg csak azt látjuk valamiben, hogy baj-baj után, nehézség-nehézség után ki sem lábalunk, jön a következő, nem értjük, hogy mit miért. És azt mondja, hogy ott mindennél hatalmasabb győztes szándékot és mennyei harmóniát fogunk látni. Ezekben, amiket most nem értünk. Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. Ha Isten gondviselését illetően valami zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek, a kegyelem titkai feltárulnak előttünk, ahol véges értelmünk csak zavart és beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot láthatjuk. Tudni fogjuk, még ezt a mondatot is hadd hangsúlyozzam, tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek ebben az életben, ő rendelte el. Amikor felfogjuk annak a gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Igen, ezt jelenti majd Jézussal együtt lenni, az ő keblére hajtani a fejünket, ahogy János tette a szeretett tanítvány ezen az utolsó vacsorán. És hadd mondjam, olyan érdekes, hogy amikor beszélgettünk erről egyes helyeken, volt már, hogy beszélgettem, úgy valaki megjegyezte azt, hogy de hát mire én sorra kerülök, hogy Jézus nekem is elmondja, hogy mi volt az én életemben, hát annyian leszünk ott, hát hogy lesz az? De hadd mondjam, most hogy van ebben a földi életben? Hányan imádkozunk Jézushoz? És hányunknak válaszol egyszerre? És mit érzünk? Nem azt érezzük, hogy a többiekkel jobban el van foglalva, hanem azt érezzük, hogy teljesen odafigyel ránk. Nem tudjuk, hogy fog megvalósulni. De meg fog valósulni, hogy ott megkérdezhetjük mindenről, minden világossá válik, és a szeretetünk és hálánk annál inkább növekedni fog iránta. De egyetlen egy gondolatról szeretnék itt szólni, közbe ékelve, ami nem a mennyről szól elsődlegesen, azaz valamilyen formában igen, de a mennyegző, amikor Máté evangélium a 22. fejezetét említettük, meg itt Jelenések könyve 19. fejezetében a mennyegzőről volt szó. Mind a két helyen van valami közös a mennyegzőről szóló leírásban, ami igen hangsúlyos. És vajon mi ez? Máté evangélium a 22. fejezetében és Jelenések könyve 19. fejezetében mind a kettőben Jézus, amikor az örömről beszél, meg a mennyegzői vacsoráról, mind a két helyen van valami közös momentum, ami talán a leginkább elgondolkodtató és figyelmet igénylő rész. És ez micsoda? A mennyegzői ruhának a kérdése. Jézus nem akarja azt, amikor beszél az előttünk álló üdvösségről, amikor beszél a dicsőségről, amelyben az övéinek része lehet. Jézus nem akarja azt, hogy hiú ábrándokat kergessünk. Jézus nem akarja azt, hogy beleringassuk magunkat egy olyan valamibe, egy elképzelt dologba, aminek nem lesz majd megvalósulása akkor, ha nem vesszük komolyan a figyelmeztetést, amit ehhez az ígérethez hozzákapcsolt. És mi ez a felhívás? Mikor valósulhat meg ez a csodálatos ígéret? Hogyha nekünk lesz mennyegzői ruhánk, ha mennyegzői ruhát szerzünk, hogyha alkalmassá válunk az örök életre. Emlékszünk a példázatban Máté evangélium a 22. fejezetében? A király megtekintette a vendégeket, hogy mindenkinek van-e alkalmas ruhája a mennyegzőre. Mit olvasunk itt Jelenések könyvében? A mennyasszony felékesítette magát, és adatott annak öltözet, ugye, hogy, hogy alkalmas öltözete legyen a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Jézus mit mond? Védj tőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, hogy fehér, a menyegzőre alkalmas öltözeted legyen. Igen, mindenhol hangsúlyozza. Ugye a keleti menyegzőt ismerjük, a keleti menyegző szokását. Ugye amikor Jézus itt élt ezen a földön, ugye a keleti menyegzőnek az volt a jellegzetessége, hogy aki szerezte a menyegzőt, az gondoskodott minden résztvevő számára alkalmas öltözékről, amelyben megjelenhet a menyegzőn. A vendégeknek az volt a feladatuk, hogy elfogadják ezt az öltözéket. Mit mond Jelenések könyve? Adatott neki, hogy felöltözzék fehér gyolcsba. Mit mond Jézus? Védj tőlem, én elkészítem a te számodra, de neked föl kell venni. És én most ezzel kapcsolatban egyetlen egy gondolat köré csoportosított rövid mondatokat szeretnék felolvasni. A menyegzői ruha szerzésének, a jellemünk megváltozásának rengeteg összetevője és vonatkozása van. De egyetlen egyet, hadd említsek, az Ige hirdetések és beszédek című könyvből szeretnék olvasni egész röviden néhány mondatot. Az elsőt így olvasom. Meg fogjuk látni, hogy egy hosszabb fejezet, ez persze nehogy nem olvasom föl, csak egy-egy mondatot, de ki fog előttünk rajzolódni ennek a mondani valója. És én itt menyegzői ruha kapcsán, és az előttünk álló célkitűzésekként ezt a gondolatot szeretném elmélyíteni és megfogalmazni. Figyeljük! Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Ez itteni felhívás a földi életben. Mit mond? Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Következő. Így olvasom. Krisztus mélyen a szívén viseli az emberiséget. És ez a következő mondat olyan szívbehasító tud lenni, figyeljük. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Figyeljük ezt a mondatot? Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Csak nem hazaérkeztünk. Már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Gondolkozatok folyvást a jobb mennyei hazáról. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Figyeljük ezt a mondatot. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Nem tudom, ti hányszor költöztetek már ebben az életben. Van, aki kevésszer, van, aki sokszor. A költözködésre elég az utolsó pillanatban készülni? Ugye magáért beszél, készülődjetek a költözködésre. És most figyeljük, már itt e földön tanuljátok meg énekelni az éneket. A legszebb ének, melyet megtanultok, az az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Élő Jézusunk van, hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. Mit mond? Hozd be az összes mennyet, és tanuld meg az éneket, aminek mi a lényege? Az egymáshoz való szeretettel szólás. Miért? Mert a mennyben a lakosoknak ez a dolga, hogy egymás áldására legyenek. És mit mond? Ez a mi feladatunk itt ebben a földi életben, így szerezni menyegzői ruhát. Mit mond? Az Úr feladatunká tette, kötelességünké tette, áldásnak lenni mindenki számára, akivel csak érintkezünk. Megtanulni a szeretettel való szólást. Figyeljük meg, a szeretettel való szólást nem azt jelenti, hogy nem lehet valamit szólni, vagy megmondani a másiknak, nem ezt jelenti, hogy mindent el kell hallgatni, hanem Jézustól venni a szeretetet, a lelkületet, igazi szeretettel, a másik iránt vérző szívvel szólni bármiért, ha valamiért szólni kell. Mit mond? Ezt az éneket itt tudjuk megtanulni, szeretettel szólni egymáshoz. És ha ez nincs bennünk, kedves testvérek, nincs menyegzői ruhánk, nincs alkalmas öltözetünk a mennyben. És hadd mondjam, csak azok fogják a mennyben otthon érezni magukat, akikben ez a lelkület itt megvalósul ebben a földi életben. Mert ha nem, akkor a mennyben idegenek lennének. Voltunk már így ebben a földi életben, hogy valahol, valamilyen társaságban rendkívül idegennek éreztük magunkat. Hú, de nem volt jó. Nem az a stílus, nem az a légkör, jaj, alig vártuk, hogy kilépjünk onnan. De hadd mondjam, hogyha nem alakul ki bennünk a mennyinek a nyelve, a szeretetnek a nyelve, mindaz, amit Jézus példaként tárt elénk az ő életében, akkor hiába érkeznénk a mennybe, nem hazaérkeznénk, hanem a gyötrelem helye lenne a mi számunkra. Ezért itt e földön, hogy ott részt tudjunk venni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján, igen, itt e földön ezt a mennyegzői ruhát meg kell szereznünk, amelynek a lényege, a jellemnek a lényege, áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk, és megtanulni a legszebb nyelvet, a szeretetnek a nyelvét. A legközelebbi alkalommal, majd február végén, március elején ezt fogjuk részletezni, hogy mit is jelent ez pontosan, de én ezt most csak egész röviden szerettem volna megemlíteni, mert mindenképpen a mennyegzői ruhával kapcsolatos kérdés, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell ezt említenünk. És hadd mondjak egyetlen egy gondolatot. Akik igazán szeretik Jézust, azok készülnek a mennyegzőre. Akik igazán szeretik Jézust, azok igénylik a mennyegzői ruhát. Hadd mondjam, az egész menny erre vágyódik, hogy Jézusnak ez az ígérete valóra váljon. Mit gondoltok, miért jön az összes angyal, a menny összes angyala, miért jön el Jézussal erre a találkozásra? Miért? Mert vágyódva vágyódnak ők is erre a pillanatra, hogy a bűnnek ez a nyomorúsága, ami itt van ebben a földi életben, véget érjen, és megvalósuljon az a reménység, amely 6000 év óta minden hívő embernek a reménysége. Istennel, Jézussal együtt lenni örökké. Erre elkíséri az összes angyal a mennyből. De hadd kérdezzem, mi hogy készülünk erre a találkozásra? Egy idézetet hadd olvassak. Az Isten fiai és leányai című könyvből. Ha Jézus nem vágyódott volna annyira, hogy helyet kapjatok azokban a lakásokban, amelyeknek elkészítésére ment, azok számára, akik szeretik, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, nem végezte volna el az előkészületet, hogy boldogok lehessetek ott ülve asztalánál, élvezni az otthont, amelyet elkészített, megváltott gyermekeinek. Ha ő nem vágyódott volna ennyire erre a találkozásra, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, ezt a mérhetetlen áldozatot. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még felvetni. Miért szükséges, hogy mi ezekről gondolkodjunk? Miért szükséges? Hát nekünk nem sokkal fontosabb igei kijelentések is vannak, amiről foglalkoznunk kell. Igen, Istennek minden igéjével kell élnünk. De hadd mondjam, ezekkel a kijelentésekkel is foglalkoznunk kell. Miért? Először egy olyan kérdést tennék fel, amit hát nem tudom, hogy ti átéltetek-e ilyen érzést már az életetekben, de amikor ilyesmiről beszélünk, a mennyről beszélünk, annak a csodájáról, mindarról, amit Isten adni fog az övéinek. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolat bennetek valaha, hogy hát ez igaz lehet. Jaj, de szép, de hát ott most majd ez lesz, és az, és életfája, és soha nem, és semmi, és... Szóval ez igaz lehet, hát szóval olyan meseszerűnek tűnik, csodálatos, és de jó lenne, ha igaz lenne, de nem volt nektek soha ilyen gondolatotok? És figyeljük meg, amikor erről beszél az ige, mindig hozzátesz, legalábbis az esetek legnagyobb részében hozzátesz valamit Jézus ezekhez a kijelentésekhez. Itt Jelenések könyvében mit tett hozzá, amikor leírja, hogy boldog, aki részesülhet, aki öreg, ott lesz majd a helye a bárány mennyegzői vacsoráján. Hogy fejeződött be az ige? Ezek az Istennek igaz beszédei. Ezek az Istennek igaz beszédei. Amikor Jelenések 21-ben olvasunk az újjáteremtett földről, és arról, hogy sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többi, mert az elsők elmúltak, amikor leírja mindezt, utána mit mond? Írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Hívek és igazak. Igaz beszéd ez. Jézus, mintha meg akarná erősíteni, hogy igen, az az igaz, ami ott lesz majd, amit most csak olyan meseszerűnek tartunk szinte, hogy hát valóban igaz lesz-e? Igen, az az igaz. Az a valóság. Ez, ami most itt körülvesz bennünket, ez pillanatok alatt semmivé lesz. És még csak észbe se fog jutni, emlékezetbe sem marad, ami most az egész gondolatvilágunkat sokszor kitölti. És Jézus azt akarja, hogy mi erről levegyük a tekintetünket. És azt akarja, hogy fölfelé emeljük a tekintetünket, és foglalkozunk a mennyel, és foglalkozunk Jézusnak ezzel az ígéretével, hogy együtt lehetünk vele, és együtt fogjuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését inni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján. És nézzük meg, hogy miért annyira fontos ez, hogy mi ezekkel foglalkozzunk, hogy ezekkel is foglalkozzunk. Miért ennyire fontos? Megint szeretnék néhány mondatot olvasni. Az Igehirdetések és Beszédek című könyvből. Ez az esemény töltse be gondolatainkat. Ez szorítson ki minden mást. Amint beszélgetésünk a mennyről és a mennyei dolgokról szól, figyeljük az ígéretet, Isten angyalai teljesen körülöttünk vannak, és Isten szeretete szívünkben van. Tehát, ha mi ezekkel foglalkozunk, az Isten angyalai itt vannak egész szorosan mellettünk. És mit olvasunk? És Isten szeretete a szívünkben van. Percre se feledjük, hogy az eljövendő, halhatatlan életért élünk. És ezt a mondatot szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, amit most fogok olvasni. Mikor ezekről, mármint a mennyről, az Isten szeretetéről gondolkodunk, és elmélkedünk, figyeljük, szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Figyeljük ezt a mondatot. Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Miért? Mert ha én valóban Istennel, Jézussal élő közösségben vagyok, szeretett közösségben, és a gondolataim ott vannak nála, vele vacsorálok már itt ebben a földi életben, és készülök a személyes vele való találkozásra, akkor az ő szeretete betölti a szívemet, és ott nem lesz szeretetlenség. Azt mondja, szeretni fogjátok egymást még akaratlanul is. Nem úgy kell elkezdeni egymást szeretni, hogy én most szeretni akarlak téged, most nem szeretlek, de szeretni akarlak téged. Nem, hanem Jézussal való teljes szoros kapcsolat. Vágyódni a menny után, gondolkodni arról, amit Jézus ígért, és ő átformálja a mi szívünket, és akkor fogunk tudni igazából szeretni. És még egy befejező idézetet a következőképpen olvasom. A 192-193. Oldalról az Utolsó napok eseményei című könyvből. Jézus azért tette láthatóvá a mennyet, és azért mutatja be számunkra annak dicsőségét, hogy az örökké valóságot ne hagyjuk ki a számításaink közül. Ha szem előtt tartjuk az örökké valóságot, és most figyeljük ezt a mondatot, szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Ha mi a mennyről gondolkodunk, akkor egyszerűen szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Megvéd az ellenség bejövetelétől, erőt és biztonságot nyújt, és megszabadítja a lelket a félelemtől. Figyeljük ezeket az áldásokat, amik annak a következményei, ha mi valóban felfelé tekintünk, és Jézus ígéretét komolyan veszük, és erről gondolkodunk. A menny légkörét belélegezve nem fogjuk a világ maláriáját beszívni. Figyeljük, azt a légkört belélegezve nem fogjuk azt a fertőt belélegezni, ami itt vesz bennünket körül ebben a nyomorúságos életben. Jézus azért jött, hogy megmutassa a mennyei dolgok előnyeit és gyönyörű képeit, hogy ismerjük annak vonzerejét, és az emlékezetbe az odafelvaló és örök szépség képei éljenek. A nagy tanító az ember elé tárja az eljövendő világ képeit, és ha eléri, hogy megragadja az értelem az eljövendő életet, és annak áldott voltát, a jelen múló gondjaihoz mérten, az ember értelmére olyan mély benyomást tesz ez az ellentét, mármint a földi nyomorúság, és a közötti ellentét, amit Jézus nekünk adni akar, hogy ez át fogja járni a szívünket, és az egész lényünket megfinomítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezekről gondolkodjunk, hogy Jézussal ilyen élő kapcsolatunk legyen, hogy készülődjünk haza, hogy készüljünk erre a találkozásra, hogy mi is vágyódjunk legalább annyira ezután a találkozás után, mint ahogy Jézus vágyódik az övéivel való találkozás után, hogy valóra válhasson Jézus ígérete a mi életünkben is, hogy együtt isszuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését az ő atya országában, otthon. Amen.
Bár a legszebb zenei szolgálat már elhangzott, de azért mégis mi is énekeljünk egyet istentiszteletünk lezárásaként a 136-os ének első és második versszakát. 136 első második.
Thank you.
záró imádsághoz, aki teheten, hajtson térdet, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük a te végtelen szeretetedet, amelyet mi felfogni, felmérni nem tudunk. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel úgy szeretsz bennünket, mint a te egyszülött fiadat Jézust, hiszen elküldted őt mi érettünk, hogy megváltson bennünket. És köszönjük Jézusunk, hogy te vállaltad ezt a mérhetetlen szenvedést azért, hogy mi együtt lehessünk veled. Urunk, mi nem tudjuk felmérni, hogy te mennyire szeretsz bennünket, nem tudjuk felmérni, hogy te mit készítesz a mi számunkra. Nem tudjuk felmérni, hogy minden te cselekedeted a mi életünkben arra irányul, hogy bennünket megtisztíts, hogy a mi fejünket felfelé emeld, hogy ne csak erre a nyomorúságos földi életre figyeljünk, ne csak a küzdelmek, a bajok vonják el a mi tekintetünket, hanem hogy a remény ott éljen a szívünkbe, hogy Jézusunk, te hazavársz bennünket, és Urunk, adjad, hogy mi is vágyódjunk erre a boldog találkozásra, de kérünk téged, segíts, hogy alkalmas öltözékünk legyen erre a vennyegzői vacsorára. Te látod, hogy mennyi minden csúfítja még a mi öltözékünket. Te látod, Urunk, hogy még így nem vagyunk készen. De azt is tudjuk, hogy az nem idő kérdése, hogy mi elkészüljünk, hiszen hogyha mi átadjuk teljesen magunkat neked, te olyan hamar el tudod végezni bennünk a megtisztulásnak a munkáját. Tudjuk, hogy ez egyedül rajtunk múlik, hogy milyen mértékig és hogy adjuk át magunkat. Urunk, segíts úgy átadni magunkat, hogy semmit ne akarjunk visszatartani, hanem mindent valóban le tudjunk tenni te nálad, hogy te formáld, te alakítsd az életünket, és el tud bennünk végezni azt, amit magunkért soha elvégezni nem tudnánk. De köszönjük, hogy ígéret van arra, hogy te adsz nekünk fehér ruhát, és mi felvehetjük, és köszönjük, hogy annyi ember lesz ott veled, annyi megváltott ember. Urunk, adjad, hogy mi is azok között lehessünk, akik feledve könnyed, bánatot, problémát, nehézséget, mindent, ami ebben a földi életben volt. Csak szívünk hálájával ott tudjunk lenni az között, a nagy sokaság között, akikért Jézusunk, te az életedet adtad. Ne engedd, hogy hiába való legyen a megváltás a mi életünkben. Ne engedd, hogy itt küszködjünk, és utána ne üdvözüljünk. Urunk, ne engedd. Köszönjük, hogy a lehetőség mindannyiunk számára még ott van. És Urunk, munkáld bennünk az üdvösséget, kérünk a te kegyelmedből. Amen.
Végezetül énekeljük a megkezdett 136-os számú ének utolsó, tehát harmadik versszakát.